Köszöntöm szeretettel a testvéreket, áldott vasárnapot kívánok mindannyiunknak, így az advent negyedik vasárnapján karácsony közeledik. És készüljünk az ünnepre is, Jézus várásra is. Nem tudom, hogy esetleg visszajön-e addig. Mi lesz hamarabb, karácsony vagy Jézus megérkezése? Nem tudjuk. Azért készülünk a karácsonyra is. Kedves testvérek, olvassunk igét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, az első fejezet 15. versétől kezdve 24. versig fogjuk elolvasni. Tehát 2 Korintus 1.15, ez a rövid ige meghatározás. Fennállva hallgassák a testvérek. Így szól az ige. Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Aztán tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, bocsánat, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? Vagy hogy én nálam az igen, egyszer s mind nem is? Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudnillik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Én pedig az Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba, mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Ámen. Isten minden ígérete ő benne lett igenné és ámenné. Ez a mai üzenetnek a címe, mondani valója, és az ő benne, ja, az Jézus Krisztus, az ő személye az, aki az ígéretek teljesülését jelenti. A mai üzenet két részre bontható, az egyik maga ez, az Isten ígérete, az Isten ígéreteinek a teljesülése, és másik pedig az, amiben ezt Pál apostol kénytelen volt beleágyazni, úgymond, az a körülmény, az a helyzet, amiben ő ezt megfogalmazta. Annyira különleges és csodálatos, testvérek, hogy egy ilyen méreható, mondhatnánk azt is, hogy egy hatalmas teológiai, dogmatikai igazságot Pál apostol leír egy levélbe, és erre lehet, hogy könyvek sokasága születik, míg ezt a mai ember, a gondolkodó ember megfejti, és ő ezt egy élethelyzetben érezte fontosnak. Mi volt ez az élethelyzet? Kezdjük ezzel, és aztán majd az Isten ígéreteiről, annak teljesüléséről beszélnék. Hát egy furcsa szituációba került Pál apostol. Nem tudjuk pontosan a részleteket, amit ebből a levél részletből megismerünk, az az, hogy Pál apostolt megvádolták. A korintusiaktól kapott vádló gondolatokat, számon kérő megjegyzéseket, amit úgy tudok összesíteni itt a levél alapján, hogy könnyelműnek tartották, következetlennek tartották, talán olyannak, aki nem szavahihető, aki megígér valamit, és nem teljesíti, vagy nem úgy teljesíti, mint ahogy talán mondták, vagy elképzelték, meggondolatlannak minősítették, és ezért fordul így a gyülekezethez, hogy de hát én szerettem volna már elmenni hozzátok, de ugye másképp alakult, Macedóniába akartam menni, majd onnan, majd ti bocsátottok el, és megkérdezi, azért, mert ez a terv alakult ki bennem, hát akkor már könnyelmű vagyok? És ebből következtethetünk, hogy valószínűleg ez volt a vád. És ő reagál, elmondja az álláspontját, elmondja mindazt, ami a háttérben van, mert nagyon sokszor csak ezért alakulnak ki vádak, vélemények, megjegyzések, ártó vagy bántó célzattal, mert nem ismerjük a hátteret, és közben megfogalmaz egy hatalmas igazságot. Csodálom ezt az apostoli rátermettséget és gyakorlatot, amiben persze az Isten lelkének a munkáját. Mi ennek a tanulsága, tehát nem akarok ebben nagyon elmélyülni, csak gondoltam, hogy ha már tényleg így keretezte Pál apostol ezt a nagy üzenetet, akkor erről is essen szó. Én arra figyeltem fel, és az fogalmazódott meg bennem, hogy érdemes magamba tekinteni, mennyire könnyen fogalmazok meg vádakat, ítéleteket személyekkel kapcsolatban. Ha valaki tesz valamit, valaki mond valamit, valaki bármilyen formában is megnyilvánul, mi az, ami jellemző bennem? Hogy utána járok, megkérdezem, részleteket várok el tőle, kifejtést kérek, vagy egyből megfogalmazom a véleményemet, mint itt a korintusiak. Nem tudjuk a részleteket, de volt kemény üzenet minden bizonnyal. Pál apostol többet kaphatott a galáciaiaknak, például azt mondta, hogy azért, mert igazat mondok nektek, talán már ellenségeitekké lettem. És emögött is azt sejtjük, hogy Pál igazmondása, Pál igazságra törekvés ezt a reakciót váltotta ki, hogy megvádolták az ellenségesség, ellenségesket is lelkületével. Tehát ez az egyik, testvérek, így vizsgáljuk magunkat. Mi, ha Korintusba lettünk volna, akkor beálltunk volna a Pált vádló, Pált számonkérő, Pál apostolról kritikus véleményt megfogalmazók közé, vagy pedig inkább munkáltuk volna a tájékozódást, a megalapozottabb látásmódot. És ez a másik, hogy tényleg kérdezünk-e, ha valahol bizonytalanságot tapasztalunk. Van egy nagyon komoly ige, Sámuel könyvében olvassuk, amikor Isten Dávid királyt kiválasztja, és Sámuel az összes idősebb testvérnél úgy megörül, de jó, itt a király. És egymás után, hogy jönnek a fiúk, akkor ő már maga előtt látja a következő új királyt, és akkor Isten mindig azt mondja, hogy nem. Nem. És elfogytak a fiúk, és akkor kérdezi, hogy nincs több? Hát van még egy kint a bárányoknál. Na, akkor hívjátok ide. És akkor Isten azt mondja, na ő lesz a következő király, mert az Úr nem azt nézi, amit, ami a szem előtt van, hanem ami a szívben van. Ez egy szembesítő igazság a mi hiányosságainkkal, ugyanakkor pedig rámutat arra, hogy ha már mi nem rendelkezünk a szívbelátás képességével, akkor mire kell építeni? A látottakra, meg a hallottakra. Csak hogy fel kell, meg be kell ismernünk, hogy a látottak, meg hallottak sokszor nagyon szűkre szabottak. Tehát ki kell bővíteni beszélgetéssel, kérdésekkel, tájékozódással, hogy tisztább legyen a kép. Pál apostol példája is tanítson bennünket. Tudunk-e, tudok-e, ezt a kérdést tettem fel, bármilyen véleményt, bármilyen megjegyzést, bármilyen vádat, higgadt, magyarázat biztosítással reagálni. Kérdések, vélemények elhangoznak, és ezt a egységre, békességre, szeretetre, kapcsolatra törekedve, jó kapcsolatra törekedve kezelni. Nehéz. Tehát én azért csodálom Pál apostolt, ahogy reagálta ezt a helyzetet, kérdéseket tesz fel. Hát ha ez volt a tervem szerintetek, akkor emiatt könnyelmű vagyok, emiatt következetlen vagyok. És akkor az utolsó tanulság ebből a keretből. Sokat gondolkodtam azon, hogy Pál apostol igazából most erre a vádra miért vagy hogy tud azzal érvelni, hogy Isten minden ígérete Krisztusban lett igenné. Vagy feltenni azt a kérdést, hogy ugye mi hirdettük közöttetek Krisztus Jézust, és úgy, hogy maga Krisztus az, aki az igen, az, aki az ámen. nem biztos, hogy még ez egy tökéletes megfejtés, hogy miért ezt a választ adja, vagy mi mindent lát e mögött Pál apostol. De én azt értettem meg, hogy tényleg egy nyugodt lelkiismerettel állhatunk minden kérdés, minden vád előtt, ha az életünket alapvetően az jellemzi, hogy számomra Krisztus az igen, Krisztus a lényeg, Krisztus személyét, Krisztus pillanatnyilag megismert munkáját élem meg és közvetítem, akkor nem kell félnünk semmilyen kérdéstől, véleménytől és vádtól, hanem azt tudjuk képviselni. Számomra ez most Krisztus, és ezt élem meg. És mielőtt még Isten ígéreteire térnék, két apró részlet abból, ahogy Pál apostol bevezeti, illetve levezeti a gondolatait. Azt mondja, hogy ezzel a bizalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Először ez megrázott, ez a részlet engem, hogy Pál apostol már járt Korintusban, sőt már harmadjára készül elmenni, és azt mondja, hogy az ő érkezésének a célja, hogy másodízben is nyerjetek kegyelmet. Milyen érzés lehet, testvérek, az egy gyülekezetben, hogyha a gyülekezet alapítója azt mondja, hogy elmegyek megint hozzátok, azért, hogy vegyetek újra kegyelmet. Azért, hogy újra kegyelmet tudjak közöttetek hirdetni. Nagyon sok minden van ebben. Pál apostol a gyülekezetet ismerve, a gyülekezetről szerzett információk birtokában azt mondja, nektek a kegyelmet kell hirdessem, másodjára is. Hányszor van szükségünk kegyelemre, testvérek? Hányszor van egy közösségnek szüksége kegyelemre, vagy a személyes életünkben? Tessék? Állandóan. Köszönöm. Tehát ami először megrázó volt, bennem is feloldódott, hogy mi az, hogy másodszor is nyerjetek kegyelmet. Nem fellengzős ez? Nem. Nem, hogy másodszor, hanem sokadszor. Hát miért az az isteni természet egyik legkiemelkedőbb része, hogy az ő kegyelme végtelen? Azért, mert ő tényleg ezt gyakorolni akarja. És milyen érdekes, hogy emberi kapcsolatokra is ezt írja le, és ezt várja el, vagy ezt ajánlja. Ugye ismerjük az evangéliumokból ezt a üzenetet, amikor az egyik tanítvány megkérdezi, hogy hányszor kell megbocsátanom az én atyám fiának? Még 7-szer is? 70-szer, 7-szer is akár. Vagy van egy másik történet, amikor valaki megkérdezi, ugyancsak a megbocsátást is Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot, ha egy nap, hát a fele barátod vagy atyád fia, 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer megy oda hozzád, hogy megbocsátást kérjen, akkor te bocsáss meg neki. Az Isten végtelen kegyelmének tükrözői lehetünk, és ahhoz mi kell, hogy mi is kegyelmet tudjunk megélni egymás felé? Hát kérni meg elfogadni, igényelni, igénybe venni az Istennek a kegyelmét, a megbocsátó szeretetét. Talán mondtam már, de tehát ez az utóbbi idézet, amit elmondtam, ez félelmetes. Egy valaki egy nap alatt 7-szer bánt meg. És már 6-szor bocsánatot kért. Milyen volt vajon már a 6. megbocsátás? És akkor még megint. És nem tudom, hogy még csak dél van-e, vagy már este. Lesz-e még? És lehet, hogy ott van a gondolatok között, hogy hányszor még? Nem tudom, testvérek, valaki összeszámolta el már az életében, hogy hányszor kért bocsánatot Istentől? És vajon hányszor mondta Isten azt, hogy hát már egy párszor megbocsátottam neked. Hányszor fogsz még elesni, hányszor fogsz még bukdácsolni? Én úgy gondolom egyszer sem, mert ha mi megvalljuk bűneinket, akkor ő hű és igaz, és megbocsát. Nem, hogy kétszer kell vennünk a kegyelmet, testvérek, hanem folyamatosan ebben kell élni, és ebben kell növekedni. És a szakasz végén pedig azt mondja, hogy az Istent hívom tanúbizonyságú magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. Pál apostol kíméletes a korintusi testvérekkel szemben. És azt mondja, hogy mehettem volna már, de még várakozok kicsit. Nem azért, mert közbe jöttek egyéb dolgok, hanem kímélek benneteket. Milyen jó tényleg az, hogy nem csak az apostol jut erre, hogy olykor kíméletre van szükség, hanem a mi szerető atyánk is. Nagyon kíméletes. Nem biztos, hogy ez a kíméletesség ez mindig megnyilvánul. Van, amikor lehet, hogy egy kicsit keményebb a fellépése, akár a küldött szolgáknak, apostoloknak, egyéb szolgálóknak, vagy magának az Istennek. Bocsánat, hogy ennyire profán dolgot hozok be. 4 évvel ezelőtt a műtét után a szívócső kivétele a főorvos által hát nagyon kíméletlen volt. Keményen kitépte. Illetve akartam, mert elsőre nem sikerült. És aztán neki ment még egyszer. És most, amikor 3 héttel ezelőtt a mostani műtét után feküdtem ott a kezelő ágyon, és jött az orvos, hogy kihúzza, látták rajtam, meg előtte már a nővérrel beszélgettem, hogy nagyon rossz emlékem van. És akkor odaállt doktor úr, elvágta a rögzítő madzagot, és elkezdett beszélgetni. Mondott 2 mondatot, és azt mondta, egyébként már kint van. Hát volt egy kíméletlen, az is célra vezető volt, meg volt egy kíméletes. A kíméletlen félelmet keltett bennem a hasonló helyzetben, a kíméletes pedig egy olyan jó érzéssel töltött el. Mire vágyunk, milyen legyen az Isten velünk? Kíméletes vagy kíméletlen? Kíméletes, de tegyük hozzá azt, amit Jézustól tanultunk, de legyen meg a te akaratod. Amit te jónak látsz, és ahogy te jónak látod. És ezt azért bátorkodom mondani, mert a levél végén, a 13. fejezetben, ott már azt mondja Pál apostol, hanyadik vers is. Most 3-szor megyek hozzátok, 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre megmondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Eddig kíméletből nem mentem, de készülök, és készüljetek fel, hogy a kímélet az most a várakozásban valósul meg, de ha megyek, akkor nem ezt fogjátok tapasztalni. Egyébként erre is kapott Pál apostol vádat, hogy hát amikor messze van és írja a leveleit, akkor nagyon kemény. De amikor itt van olyan tutyi-mutyi, bocsánat, olyan hétköznapi vált eszem, de ez a lényeg. Azt mondja, na majd meglátjátok, hogy én nem csak távol létemben vagyok bátor, hanem jelen létemben is. Ebbe a gondolatba ágyaztatát Pál apostol a hatalmas üzenetet, hogy minden ígérete Istennek Krisztusban lett ámenni, és akkor most ez hadd következzen, ez az igazi adventi gondolat. Hát testvérek, én ezzel napokat birkóztam, mert ott tényleg egy nagyszerű ígéret, minden ígérete ő benne lett ámenni. És a minden az minden, ugye? Na de mi a minden? Mi az az ígéret, ami Krisztusban teljesült? Mert ez, hogy igenné lett és ámenni, ez tulajdonképpen ezt jelenti. Mit jelent ez a mindennapokban? Mit jelent ez a hitéletemben? Ezeket a kérdéseket tettem fel. És elkezdtem magán az ígéreten gondolkodni, a mi általunk gyakorolt ígéreteken, kapott ígéreteken, az isteni ígéreten. És akkor ezen most így végigmegyek. Én megdöbbentem, figyelve az életet, testvérek, hogy hány ígéretet kapok egy nap. Hány ígéretet kapunk egy nap. Megint nem számot kérek. Nagyon sokat. Persze attól függ, hogy milyen közegben mozgunk, mennyire találkozunk emberekkel, bekapcsoljuk el a rádiót esetleg, nézünk el újságot, internetet. Azt figyeltem meg, testvérek, a reklámok, azok ontják ránk az ígéreteket. És lehet, hogy egyébként több ilyen reklámforrásból származó ígérettel találkozunk, mint Isten ígérettel. Ezek azok, amik nyomulnak felénk, és mi van e mögött, egy kicsit utána néztem, erre már tulajdonképpen egy tudományág is épült. Reklámpszichológia. Ahogy az ígéreteket hogy kell megfogalmazni, hogy kell összerakni, hogy az tényleg felébressze az emberekben a vágyat, az elhatározást, a lépést. És én egy dolgot megfigyeltem, az ígéreteket arra építik, hogy azt közlik velünk, és erről próbálnak meggyőzni, hogy ami nekik van, az nekünk kell. A fogkrém, a mosószer, a telefon, lehetne sorolni a gyógyszer. Egyszer így csináltam egy feljegyzést, messze kiemelkedő két reklámozott termék, a gyógyszerek meg a mosószerek. Nem tudom miért. És ezt átvittem egy lelki értelembe, az egészség és a tisztaság. Tudom, a gyártók nem ezt látják maguk előtt, ők nyereséget akarnak, de még ebből is üzent nekem Isten. Hogy ebben az életben, amire szükségem van, az az egészség, lelki egészség és a tisztaság, ami egyébként összefügg. De tovább megyek. Ezek az ígéretek látszólag a javunkat szolgálják. És azért teszem hozzá, hogy látszólag, mert felteszem azt a kérdést is, testvérek, hogy hány ilyen reklámban kapott ígéretnek engedve, megvásárolva terméket jutottunk oda, hogy csalódtunk. Előfordult már? Na hát, ezek az ígéretek ilyenek. Isten ígéreteiben lehet-e csalódni? Nem. Tehát amit ő megígért, és amit ő végrehajt, abban nem kell csalódnunk. Ő tényleg tudja, mire van szükségünk, és tényleg tudja, hogy ami nála van, és elkérhető tőle, és ő nekünk akarja ajándékozni, abban érték van és áldás. Valaki megszámolta, most a készülésemben találkoztam egy ilyen írásra, és azt mondta, hogy a Bibliában több mint 7000 ígéret van. Hát nem ellenőriztem le, nem kezdtem hozzá, elhiszem, nem tudom. Az biztos, hogy nagyon sok. És ez még inkább fokozta bennem, jó, mi az, hogy minden ígérete ő benne lett ámenné. Uram, tehát most mit ígértél nekem? Milyen ígéreted van most nekem? Ezen kezdtem el gondolkodni. És nem tudom, mit gondolok a testvérek, mire jutottam. Igen, tehát eszünkbe juthat ez is, hogy veletek leszek minden nap, a világvég, vagy veled leszek. De ez egy általános ígéret, persze egy mindennapra szóló. Tehát először én azzal szembesültem, testvérek, hogy nem tudtam mondani ígéretet. Nem jutott eszembe olyan, hogy na ezt megígérte nekem Isten. Rövid távon, hosszú távon. El kellett rajta gondolkodnom. Hogy az ígéret Istentől. Komolyan még ezt is elkezdtem, hogy magára a műtétre adott Isten nekem valamilyen ígéretet? Kértem én tőle valamilyen ígéretet? Nem. És miért jöttek ezek a kérdések? Ez is rámutat egy kicsit, hogy mi hogy állunk ezzel. Kapcsolatainkban vannak ilyenek, hogy na de ígérd meg! Ugye? Hogy megcsinálod, hogy jó leszel ugye a gyerek felé, és így tovább. Nem kértem Istentől. Úgyhogy inkább inspirált ez az üzenet, testvérek, hogy az a sok-sok ígéret, ami ott van a Szentírásban, ami egyébként már teljesült, persze ez nem zárja ki azt, hogy az én életemben azért még van teljesülési lehetősége, és majd mindjárt néhányat megmutatok, akkor keressem az ígéreteket, akkor építsek ezekre az ígéretekre, akkor azokat tényleg építsem be az én életvitelembe, hogy az ő ígéreteit várjam, az ő ígéreteinek a teljesülésében aktívan részt vegyek. Isten testvérek azért fogalmazott meg, vagy fogalmaz meg ígéreteket, mert mindent a javunkra akar elvégezni. Végig gondoltam, hogy néha az én ígéreteimben ott rejtőzik egy kicsit, vagy a mi ígéreteinkben a mi érdekünk. Felhív mondjuk egy biztosítós ügynök, és ha nem vagyunk elég határozottak, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm, nem kell, akkor én azt szoktam mondani, hogy legyen szíves mondani egy honlap címet, és akkor majd tájékozódok, és majd megígérem, hogy visszatérünk rá. Valójában ez az ígéret mit jelent? Hát, hogy leráztam. És nem az ő érdekeit néztem, nem azért tettem ígéretet, mert neki tényleg segíteni akarok, hogy na, legyen már még egy ügyfele, hogy jó legyen a jutaléka, hanem magam miatt tettem ígéretet. Hagyjál békén. Ez volt az ígéretem. Istennél ilyen ígéret soha nincs. Ugye saját javait nézze, ő azért tesz ígéretet, mert nekünk akar adni sok-sok áldást. Jézus Krisztusban teljesültek. Mik? Tényleg csak néhányat mondok, hát 7000 nagyon sok lenne, meg nem is tudtam én ezt összeszedni, csak amit a lélek hozott elém. Mindjárt a Biblia elején, a bűneset után, amikor Isten azt mondja a kígyónak, a kísértőnek, hogy én ellenségeskedést támasztok, közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő majd a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. És előre jelezte Jézus Krisztus az asszony utódját, a sok generáció után leszármazó szemét, Mária szülöttjét, Jézus Krisztust, aki tényleg rátapos a kígyó fejére. Előre jelezte azt a csatát, amiért Jézus Krisztus ebbe a világba jön. Előre jelezte annak az egésznek a kimenetelét, tulajdonképpen nagyon egyértelmű, igaz, hogy lesz ereje, meg képesség a sarokba, sarkába marni, de legyőzni nem lesz ereje. Ez az ígéret kiben teljesült, bár már a megfejtést is kibontottam, hát Jézus Krisztusban. Amikor Ábrahámnak azt mondja Mózes első könyvében, megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek, és ez Pál apostol a Galáciai levélben fel is használja. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának, nem mondja és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Ábrahám kapott egy ígéretet, lehet, hogy nem is nagyon tudott mit kezdeni vele, mert még gyerekese volt, és igazából ez egy világtörténelmi ígéret Isten részéről, és nem csak egy történelmi esemény, hogy majd születik egy különleges gyerek, hanem ez a megváltás ígérete. Benned megáldatnak a nemzetek. Amikor Éli pap hűtlen lett, és a fiai is túlkapásokba mentek, Sámuel könyvébe olvassuk ezt, akkor Isten azt mondja, támasztok magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek neki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor. Gondolhatunk a következő papra is, de gondolhatunk arra a nem ároni leszármazottságból fellépő, úgymond Melkisédek szerinti különleges, titokzatos papra, aki Jézus Krisztus, a főpapra. És több ilyet lehetne idézni, testvérek. Isten ígért. És nem döbbenetes, hogy a bűneset után mire irányul az ő ígérete? És minden utána megfogalmazott ígérete tulajdonképpen ezt szélesíti, vagy ezt erősíti. A megváltás, a bűnbocsánat, a szabadítás, és ennek következtében az örök élet. És ezt még mindjárt konkrétan is fogom olvasni. Eléggé telik az idő, úgyhogy kicsit szűkítem. János első levelében ezt olvassuk. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Annyira örültem most, hogy a készülésben elém jött ez az igevers. Az az ígéret, amit ő ígért, az ebben a két szóban összefoglalható. Örök élet. Nem tudom, ki mit érez, amikor kimondja ezt a két szót. Én valahogy mostanában nagyon érzem ennek a súlyát, jelentőségét. Egy titokzatos és csodálatos, reményt keltő és vágyat ébresztő, biztonságot és nyugalmat garantáló kifejezés, és nem csak az, hanem ami mögötte van. Örök életem van. Ha nem kelek fel a műtét során, örök életem van. Bármi történik velem, örök életem. Ha elveszítek mindent, örök életem van. Testvérek, alkalmazásképpen befejezés felé haladva, mit kezdek az Isten ígéreteivel? Hogyan viszonyulok hozzá? Keresem? Esetleg kutatom azt, ami rám vonatkozik? Mert ugye ezek az ígéretek olyan általánosak voltak. Tudom, személyre szabható, mert mindenkinek ad megváltást, mindenkinek ad örök életet. De Uram, mi a terved velem? És nem csak mint elvárás, milyen ígéreteid vannak rám nézve. Hatalmas dolog. De megvallom őszintén, hogy nekem is nagyon gondolkodni kellett. Kell. Mi az Isten ígérete? És őszintén mondom, nem tudok mondani. Most az évre, a jövő évre rám vonatkozó személyes Isten ígéretet. Lehet, hogy figyelmetlen vagyok egyébként. Lehet, hogy nem építek elég komolyan az ígéretekre. Úgyhogy számomra ez az üzenet, ez a mai gondolat, egy ilyen serkentést is kimunkált, hogy figyeljek az ígéretekre. Hol találjuk meg az ígéreteket? Hol találjuk meg magát annak a közlését és a teljesülését? Jézusban. Ez nagyon érdekes. A közlés is ott van, és a teljesülés is. Ne feledjük el, testvérek, az Isten ígéretei, azok nem a vágyaink teljesülésére kicsikart isteni válaszok. Sokszor lehet, hogy ezt szeretnénk. Van egy vágyunk, van egy elképzelésünk, könyörgünk Istenhez, kapunk arra valamit, és azt gondoljuk, hogy Isten mellé áll a vágyunknak, vagy legalábbis azért imádkozunk, meg addig imádkozunk, míg ezt meg nem kapjuk. Isten soha nem a vágyaink megvalósítására tesz ígéreteket, hanem az ő terveinek a teljesülésére. És vannak ígéretek, amik még nem teljesültek. És ez érintve volt az imaórán is, befejezésül én is ebből a Péter második leveléből szeretnék olvasni. Harmadik rész, 9. és 13. verse. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akar, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Péter idejében azt mondták sokan, hogy nem is teljesül az ígéret. Nem jön vissza az Úr. Nem is lesz ítélet. Ez lehet, hogy a mai világon is egy gondolat lehet. Nem. Tényleg, hát látszólag tapasztalható az Isten ítélni szándékozó közeledése? Sejthető, ha valaki egy kicsit komolyan elgondolkodik, de egyébként az ember ezt nem érzi. A gonoszság ezért sokasodik, a szeretet ezért hidegül meg, ahogy Jézus Krisztus ezt jelezte is, késlekedik. Az Isten hosszú tűrését kegyelemnek tartsátok, ezt is olvassuk az ígéretben. Hogy megjelenhessen még sokszor a kegyelem. Ez nagyon megfogott, testvérek, nem késlekedik, hanem hosszan tűr. Volt, hogy már olyan elkeseredetten olvastam ezeket a szavakat. Istenem, mennyire próbára teszlek én téged a türelemben? Milyen hosszan kell tűrnöd miattam, megértem. De, tehát Istennek ez nem esik nehezére. Mert ő nem azt akarja, hogy valaki is elveszen ezen a világon, hanem, hogy mindenki megtérjen. Ki tudjuk-e használni az Isten türelmét arra, hogy ez a vágya teljesüljön? Mármint, hogy mindenkinek a megtérés lehetőségét elmondjuk. És van még egy ígérete, hogy ez a föld és ez az ég, ez a világ el fog pusztulni, de új ég és új föld érkezik majd. Titok, de megígérte Isten, és meg lesz. Tehát nem vészel semmi, lesz egy örökkévaló boldog, biztonságos Isten jelenlétében eltelő örökkévalóság. Higgyünk ebben az ígéretben, és várjuk. Ámen.